Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szeretet nevében jövünk eléd dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Mert hálával teljes a szívünk, Atyám, mindazért a sok jóit, ami tőled származik. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk rajtunk kívül azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak, akiket imáinkban hordozunk, vagy hozzánk kapcsoltál valamilyen célból. Köszönjük a végtelen szeretetedet, amit bemutattál azzal, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, a drága szent fiadat. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te bevégezted a munkát a kereszten, értünk. Értünk szenvedtél. Értünk haltál meg, hogy mi szabadok lehessünk. És visszakaphassuk azt a pozíciót, amiben Isten az első emberpárt helyezte. Áldunk, magasztalunk téged, Atyám. Köszönjük, hogy végtelenül szeretsz bennünket. Köszönjük, Atyám, hogy megismerhetjük azt, hogy mi szellemi lények vagyunk. És azt is megismerhetjük az igéből, hogy te milyennek látsz bennünket, valamint kik vagyunk Krisztusban. És megismerhetjük, Atyám, a te jóságodat, mert ez az igazi természeted. És nem utolsó sorban azt, hogy megismerhetjük a szellemi hatalmunkat, hogy hogyan lépjünk fel a pusztítóval szemben, a tolvajjal szemben. Köszönjük, Atyám, hogy a te békességed uralja az életünket, és hatalmat veszünk a sötétség minden ereje felett, beleértve a gyülekezet minden tagját, Krisztus testének minden tagját a Jézus nevében. És hálákat adunk, Atyám, a vezetőkért, és kihirdetjük felettük, hogy szabadok mindenféle megtévesztéstől, démoni befolyástól, és nyitott a szívük az isteni tanácsokra. És kérjük, drága Szent Szellem, hogy adj megértést a szenteknek, a bárányoknak, hogy fontos az, hogy lássák magukat gyógyultan, legyen egy kép előttük, és akkor hittel könnyebben meg tudják ragadni a gyógyulásukat. És kérjük, Szent Szellem, hogy arról is adjál megértést a számukra, hogy minden szükséges bennük van, a gyógyulás is bennük van, és ez csak a megújított elmén keresztül tud kiáradni. Tehát erről is kérünk egy teljes képet mindannyiunk számára a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a Szent Szellemed vezet bennünket az úton, és a drága Szent Szellem mindig a győzelem útján vezet bennünket. A Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntünk mindannyiótokat. A mai üzenet címe az élet alapjai. Ez egy rövid átfogó kép, mert ebből az üzenetből, ebből a bibliaiskolai leckéből valószínű majd lesznek még mélyebb tanítások. A bevezető igénk a Róma 8.34 az angol fordítás szerint. Több, mint győztesek vagyunk, mert Isten elképesztő szeretetét adta nekünk. Ahhoz, hogy Krisztus örökségében tudj járni, folyamatosan növekedned és fejlődnöd kell az élet alapjaiban. A következő hat terület megértése által megerősödik az Istennel való kapcsolatod, legyőzheted az ellenség támadását, és szolgálni tudsz mások felé. Más néven áldás csatornává tudsz válni. Nagyon fontos, azt kapod majd, amire a gondolataidat összpontosítod, és a változás az életedben egyetlen kijelentésen múlik. Az a hat terület, amit röviden ma szeretnék ismertetni, a következő. 1. Isten irántad való szeretetének megismerése. 2. A szellemi éned megismerése. 3. Milyennek lát Isten téged? 4. Krisztusban való identitásod megismerése. 5. Isten természetének megismerése. És 6. Szellemi hatalmad megismerése. Tehát ezek olyan alapok, amelyekre mindig vissza-vissza kell térni. Ismételni kell, így is mondhatom. Az első pont, Isten irántad való szeretetének megismerése. De egyszerű fordításból olvasom a János 3.16-ot. Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Az mutatja meg Isten hatalmas szeretetét irántunk, hogy ő elküldte a fiát megváltóként a keresztre. Ez a legfontosabb kijelentés, amit a János 3.16 verséből vehetsz. Aki pedig szereti a gyermekét, az nem fog bennünket semmi rosszal sújtani. Ez a szeretet nem a te Isten iránti szeretetedről szól, hanem az Isten irántunk tanúsított szeretetéről. Természetesen mi viszonozhatjuk, sőt viszonoznunk kell Isten szeretetét, de ez a szeretet arról szól, hogy Isten előbb szeretett minket. Isten irántunk való szeretetének nincsenek feltételei. Nehéz elfogadnod Isten ígéreteit akkor, ha nem hiszed, hogy ő szeret téged. Az iránta érzett szeretetet pedig nem alapulhat félelmen vagy cselekedeteken. Áttörések akkor fognak történni veled, amikor megérted, hogy Isten mennyire szeret téged. A szeretet tudat pedig hitet fog eredményezni. Istentől szeretve ő rá bízhatod az életedet, és bátran nevet mondhatsz az ellenség hazugságaira és támadásaira. Nem azt fogod kérni majd az atyától, hogy gyógyítson meg, hanem felismered, hogy az ő hatalmas szeretete által ezt már megtette 2 évezreden. Ha a szellemre figyelsz, amikor a betegség megpróbál eluralkodni a testeden, akkor a szellemedben levő gyógyító erő át tud áradni az elméden, az akaratodon és az érzelmeiden keresztül, és gyógyító hatással lesz a testedre. Jézus is azért tudott ellenállni a kísértésnek, mert tudta, hogy ő Isten szeretett fia. Ha te is tudod, hogy Isten mennyire szeret, akkor nem fog érdekelni, hogy éppen mi zajlik körülötted. Tudasd az emberekkel, hogy Isten mennyire szereti őket, ami az ő jóságán alapul, és nem az emberek teljesítményén. A kegyelem is Isten irántunk való szeretetén alapszik. 2. A szellemi éned megismerése. Egyszerű fordításból olvasom az 1 Tesszalonika 5.23-at. Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és egész valótokat őrizze meg, szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt, amíg Urunk Jézus Krisztus vissza nem jön. Az ember 3-as felépítésének megismeréséből ered a szellem tudatod. Nélküle nem vagy tudatában annak, hogy te szellemi lény vagy, van lelked és testben élsz. Ez az alapja annak, hogy az új teremtés valóságában, Isten képességeiben és Isten természetfeletti elhívásában kezd járni. A szellemed megértése a kulcs ahhoz, hogy az ige felszabaduljon az életedben. Ha a lelked a szellem dolgaira figyel, azáltal megváltozik, és elkezd szellem szerint gondolkodni. Van egy rossz hírem. Ha nehéz napod van, és ez miatt lehangolt, és frusztrált vagy, akkor sajnos test szerint jársz. Szellemben járva megérted, hogy az ellenség minden kísértése arra irányul, hogy elterelje a figyelmedet arról, hogy megértsd azt, amit a szellemedben már birtokolsz az újjászületés által. Az ellenség másik célja az, hogy meglopjon a hitettől, és ne tudj ellenállni neki. Isten folyamatosan megerősít és kimondja mindazt feletted, ami vagy. Megszabadít a testedben levő korlátoktól azáltal, hogy felszabadítja az elmédet, amivel a szellemedre kell figyelned. Ezáltal győztesként tekinthetsz az ellenségre, és nem úgy, mint aki csak törekszik a győzelemre. Mondd el másoknak is, hogy az Isten előtti igazságuk a szellemi énükön, az újjászületésükön és a Jézusban való megváltásukon alapszik. Bátorítsd az embereket, hogy arra figyeljenek, kik ők valójában, és ne ítéljék el magukat a hibáik miatt. Harmadik pont. Milyennek lát Isten téged? Egyszerű fordításból az Efézus 1.18-at olvasom. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. Isten szellem. Ezért, amikor ránk néz, a szellemünket látja. Ezért igaznak, megszenteltnek és megváltottnak lát minket, mivel mi már újjászülettünk Krisztusban. Ettől belső békességed lesz, mert tudod, Isten milyennek lát téged. Különleges az a békesség, ami az Istennel való kapcsolatra jellemző. Ugyanis ezt a békességet nem lehet meghamisítani. Isten soha nem csalódik benned. Te pedig elhiszed, hogy Isten nagy dolgokra hívott el, és méltó vagy erre. Amikor megérted, hogy Isten milyennek lát téged Krisztusban, legyőzheted az ellenség minden támadását. Az ellenség nem test szerint lát téged. Tudja, hogy ki vagy, látja benned Isten igazságát, a szentséget, a megváltást, a megszentelődést, Isten erejét, a gyógyulást, a bővölködést és a bölcsességet. De azt is tudja, hogy te ezt sokszor nem látod, mivel a szellem helyett a testre koncentrálsz. Megtanulsz Isten látásmódja, és nem mások véleménye szerint élni. Nem engeded, hogy a múltban elkövetett hibák határozzák meg a jövődet. Bátoríts másokat is, Isten látásmódja szerint éljenek, és ne a szerint, amit a világ mond. Tanítsd meg az embereknek, hogy Isten igéjét mondják ki az életükre. Negyedik pont. Krisztusban való identitásod megértése. Itt szeretném elmondani, hogy az identitás szó azonosságtudatot jelent, tehát azt kell érteni alatta, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ezt kell megértenünk. Az egyszerű fordításból olvasom a Róma 8.30-at. Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a fiához hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre külön választotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik. Isten elveszi a bűneinket, és a felejtés tengerébe dobja azokat. Ehhez majd olvassátok el az Ézsaiás 43.25-öt és a Mikeás 7.19-et. Olyan ez, mintha egy pohár ivóvizet öntenél bele az óceánba, amit onnan többé már nem tudsz visszavenni, mert az elvegyült a víztömegben. Isten az újjászületéskor a megigazultságnak palástjával takart be. Meg kell választanod, hogy mit fogadsz be, mit engedsz be a szívedbe. Tudod, hogy Isten milyennek lát téged, de a kérdés inkább az, hogy te milyennek látod magadat. Amilyennek látod magad, az fogja meghatározni a cselekedeteidet. Ha Isten látás módja szerint élsz, ha Istennek adtad át magad, nem a világ hatásának, az jó irányba meg fogja határozni minden döntésedet. Felismered, hogy amikor meghalsz önmagadnak, akkor valódi békességet, célt és beteljesülést kapsz. Amikor az ellenség eléd hozza a gyengeségeidet és a nehézségeket, akkor a Krisztusban való identitásod, vagyis azonosság tudatod bizonságával fogsz reagálni. Felismered, amikor a tested megpróbál a szellemed fölé kerekedni, ezért nem engeded, hogy a világ korlátozza a benned élő Krisztus valóságát és erejét. Lehet, hogy követtél el hibákat az életed során, de nem fogod az előtted álló jövőt a múltban elkövetett hibáidra alapozni. Amikor megérted a Krisztusban való identitásodat, bátorsággal szolgálhatsz az emberek felé, függetlenül attól, hogy mind mennek keresztül. Bátoríts másokat, hogy ne engedjék, hogy az identitásukat, a múltjuk, a képességeik, a társadalmi státuszuk vagy mások véleménye határozza meg. 5. pont. Isten természetének megismerése. Egyszerű fordítás szerint a Jeremiás 29.11 így hangzik. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Ez nagyon szép megfogalmazás. A mennyei atyád épp úgy vágyódik utánad, mint a szülő a gyermeke után. Isten természetét a vele és az ő igéjével való szoros közösség és bensőséges kapcsolat által fedezheted fel. Az Istennel való kötelék alapja az a szövetség, amit Isten kötött meg a fiával Jézussal. Ő benne szellemben már mindent megkaptál, amire valaha is szükséged lesz. Békességed lesz, ha átad neki az életedet és a saját terveidet, mert teremtőként az életedre vonatkozó terve sokkal jobb és nagyobb, mint a saját terveid. Ez is az ő szeretetéből fakad. Ha ismered atyádat, világosan felismered az ellenség taktikáját is. Tehát különbséget tudsz tenni a pusztító és Isten terve között. Felismered Isten hangját, mert az összhangban van az igével és az ő természetével. Abban a tudatban élsz, hogy Isten nem a nehézségek által akar megleszkésztetni, és nem akar büntetéssel rávenni semmire. Taníts meg másokat is a bővölködő élet és az ellenség hazugságainak a felismerésére. 6. pont. Szellemi hatalmad megismerése. Egyszerű fordításból fogok olvasni minden igét, elsőként az 1 Mózes 1.28-at. Mert itt kapta meg az emberiség legelőször a föld feletti hatalmat Istentől. Kezdem a 27-esnél. Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. Azután megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Aztán tudjuk, hogy kezdetben elvesztette szellemi hatalmát az ember, amit Jézus visszaadott. Ez pedig a Máté 28-ban, a 18 és a 19-es versben olvasom. Jézus közel lépett hozzájuk, és azt mondta: mennyei atyám minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítvánnyá minden embert az egész világon. Itt a menjetek el fogalma alatt található az, hogy azt a hatalmat, ami volt az Úr Jézusnak, ezt átruházta a tanítványokra, hogy ezzel a hatalommal menjenek és végezzék a munkájukat a földön. Tehát még egyszer ismétlem, hogy a kezdetben elveszett szellemi hatalmat Jézus visszaadta az embernek. De sokan nincsenek tisztában az isteni hatalmukkal, mert nem ismerik azt a szövetséget, amiben élnek. Isten nem a tetteink szerint bánik velünk, hanem a velünk kötött szövetsége alapján. Az ellenség csak olyan, mint egy ordító oroszlán. Az üvöltése arra szolgál, hogy félelmet keltsen a zsákmányában, és megbénítsa azt, hogy ezáltal könnyebben meg tudja ragadni. az oroszlán falkában csak egy alfahím lehet. Ez pedig a mi életünkben Jézus, Júda törzsének győztes oroszlánja. Ebből következik, hogy az ordító oroszlánnak nincs helye az életünkben. Bátran fogsz élni a hatalmaddal, ha megérted, hogy Isten szeret téged, és azt vallod, ha Isten veled, ki lehet ellened, ahogy írja a Róma 8.31. Bizalmat ad neked az, hogy semmi sem választ el Isten szeretetétől. Tudod, hogy a hatalmi pozíciód az Isten benned élő szellemének és az ő igéjének ígéretein alapul. Az ellenség támadása pedig hazugságokon alapul. Mivel Jézus tudta, hogy Isten szereti őt, továbbá az atyával való kapcsolata az, ami megtartja őt, ezért képes volt nemet mondani az ellenség minden egyes támadására. Azt mondja az Énekek 2:4, hogy Isten szerelme zászlóként lobog feletted. Ez pedig megrémíti az ellenséget, mert a kereszt győzelme leng az életed felett, és minden befedez a Szentvér. Az ellenség, amikor rád néz, látja mindazt a győzelmet, amit Isten elvégzett az életedben. Tanítsd meg az embereket arra, hogy ne felejtsék el, az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Összegzésképpen, amikor megérted, hogy ki vagy Krisztusban, és elsajátítod az élet alapjait, tudni fogod, hogy Isten szeret téged, hogy ki vagy szellemben, hogy milyennek lát Isten. Ezek alapján megismered az identitásodat, és az Atya valódi természetét. Akkor ezzel a megértéssel, Isten erejével és hatalmával mész előre, mert ismered az Atyádat. Tudod, hogy mi a terve veled, és ezzel a világgal, és meglátod eljönni az ő királyságát erre a világra. És egy kiemelt rész következik. Bátran szolgálj az emberek felé, mert csak az élet alapjainak megismerése által tudnak a függőségeikből és megkötözöttségeikből megszabadulni. Nem úgy, hogy megmondják nekik, meg kell változnod, ezt abba kell hagynod, azt ne folytasd tovább. Hanem emlékeztetnünk kell az embereket arra, hogy kik ők szellemben, milyennek látja őket Isten, és milyen nagy szeretettel van irántuk. Ebből születik meg az erőfeszítés nélküli áttörés. Amilyen mértékben beilleszted Istent a mindennapjaidba, olyan mértékben fog megmutatkozni ő az életedben. Amen. Folytatom a tanítást ószövetségi forgácsokkal. Az első pont a felhő, 2 Mózes 13-ban a 21-22. Ez a történet akkor játszódik, amikor megszabadult Izrael népe Egyiptomból, és vándorolnak. Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Ez az ószövetségi felhő gyakorlatilag a Szent Szellemnek az előképe. Viszont mi már hordozzuk a felhőt, mert újjászülettünk és Szent Szellemmel beteljesedtünk. Isten akkor és ott jelenik meg, ahol mi vagyunk, mert mi hordozzuk őt a szívünkben, a szellemünkben. És mi határozzuk meg azt, hogy a Szent Szellem mennyire nyilvánuljon meg. Egyrészt az ismeretünk és a hitünk által tudjuk ezt meghatározni. Második pont, Jób. Ez egy nagyon vitatott könyv, és sok félreértésre ad alkalmat. Jób könyvében az első fejezetnél fogom olvasni, Jób 1-ben a 6-os, 7-es vers. Ön pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljöve a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felele a sátán az Úrnak, és mondta, körül kerültem, és át meg átjártam a földet. Hát ez az igen nagyon hasonlít az 1 Péter 5.8-hoz. Olvasom tovább a 12-es verset, de ha érdekel a téma benneteket, kedves hallgatóság, akkor olvassátok el az egész fejezetet, vagy az egész könyvet. 12. vers. Az Úr pedig mondta a sátánnak, imé mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak őre áll ne nyújtsd ki kezedet, és kiméne a sátán az Úr elől. Először is szeretném leszögezni azt, hogy Jobbnak nem volt szövetsége Istennel. Tudjuk, hogy mi már Jézus által megkötött szövetségben élünk, és a szövetségnek az a lényege, legyen az világi szövetség, vagy Istennel kötött szövetség, hogy az egyik fél mindig a bajba jutott fél segítségére siet. És tudjuk, hogy ha mi bajba vagyunk, akkor Isten a mi segítségünkre siet. A 12. verset nagyon sokan szó szerint értelmezik, ezért félreértelmezik. Valójában ez teljesen mást jelent. A 12. vers arról szól, hogy Isten csak azt ismeri el, hogy sátánnak joga van megtámadni Jobbot, illetve a vagyonát, mert az ember átadta sátánnak a föld feletti hatalmat. Vagyis sátánnak azt ismeri el Isten, hogy joga van megtámadni Jobbnak a vagyonát, családját, mert az Édenkertben az ember átadta sátánnak a föld feletti hatalmat. 21. vers. És mondta, mármint Jobb, mezítelenül jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Ez is félre értelmezett ige is magyarázatra szorul. Tudnunk kell, hogy az Ószövetségben az emberek nem voltak újjászületve, és Jobb korlátozott ismerettel rendelkezett Istenről. Még azt sem tudta, hogy van ördög, és a tudatlansága miatt hibáztatta Istent. Tehát azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el a vagyonát, a gyermekeit, a családját, és sajnos ezt a igét még a temetésen is bizonyos felekezetek használják, de ez nem Isten szava. Ez Jobb látásmódja, méghozzá korlátozott látásmódja, és nem Isten szava. 22. vers. Mindezekben nem vétkezett Jobb, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. A 22. vers a tanulságot foglalja össze, bármi is történt, Jobb nem hibáztatta Istent, hanem maximálisan megbízott benne. És nekünk is így kellene bíznunk Istenben. Az ördög ugyan a testedet támadja, de valójában a hitettől akar meglopni, hogy kételkedj Istenben és kételkedj az igéjében. Arra számít, hogy így majd nem tudsz ellenállni az ördögnek és a támadásainak. Harmadik pont a illés elragadtatása. Harmadik pont, illés elragadtatása. 2 Királyok 2.11. Sokkal világosabb képet kapunk, hogyha ezekre rálátunk. És lőn, amikor menének, és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztta őket egymástól, és felméne illés a szélvészben az égbe. 12. vers. Elizeus pedig ezt látván kiált, édes atyám, Izrael szekerei és lovagjai, és nem látta őt többé, és vevé a maga ruháit, és két részre szakaszta azokat. Ez illésről és a tanítványáról, Elizeusról szól. A lényeg az, hogyha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor nem a tüzes szekerek ragadták el illést, hanem a forgó szél vitte fel Illést Istenhez. Ebből a tanulság az, hogy ne hagyjuk azt, hogy a természet feletti látványos megnyilvánulások elvonják a figyelmünket az Úrról. Négyes pont. Elizeus története. Egyszerű fordításból a Kettő királyok második fejezet 23-24-es verse következik. Elizeusról szól, ennek a résznek a címe a profétát kicsúfoló fiúk veszte. Azután Bételbe ment. Amikor a dombon fölfelé közeledett, a város kapujához éppen egy csoport fiú jött ki a városból, vele szemben. Csúfolni kezdték. Menj innen, kopasz! Menj innen, kopasz! Elizeus visszafordult, és megátkozta őket az örökkivaló nevében. Ekkor két nőstény medve jött ki az erdőből, megtámadták a fiúkat, és közülük 42-t megöltek. A mi Bibliánkban nem fiúk szerepelnek, hanem kisgyermekek, és hogyha valaki ezt szó szerint értelmezi, akkor egy rossz képet alkot Istenről, hogy hogyan engedheti meg Isten, hogy 42 gyerek életébe kerüljön a csúfolódás. De hogyha itt ismerjük a történetnek a hátterét, akkor mindjárt másik képet alkotunk. Nem kisgyerekek csúfolták Elizeust, hanem bálvány imádó fiatal emberek. Tehát ez derül ki a héber szövegből. Ők Isten iránti megvetésüket fejezték ki, és ítélet szállt rájuk. Tehát ez a pontos értelmezése. Ötödik pont az ott hely. Az egy királyok 17-esből olvasok igét, a 2-es, 3-as vers, a 6-os és a 10-es. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a patakból lesz néked italod, a hullóknak pedig megparancsolom, hogy tápláljanak téged ott. 6-os vers. És a hullók hoztak néki kenyeret, és húst reggel és este, és a patakból ivott. 8-as, 9-es, 10-es vers. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, kelj fel, és menj el Szareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott, imé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elméne Szareptába, és mikor a város kapujához érkezett, imé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondanéki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. Ebben a fejezetben Isten szól Illés prófétához, és utasításokat ad neki, hogy mikor, hová menjen. Javaslom, hogy olvassátok el az egész fejezetet, mert ebből a történetből kiviláglik, hogy Isten az ott helyeden tud megáldani. Az ott hely nem más, mint az Isten által elrendelt hely a számunkra. Tehát, hogyha az ott helyen vagyunk, akkor nem kell aggódnunk az ellátás miatt. Ő gondot fog viselni azok által, akik engedelmeskednek neki. A hitetlenség viszont hátráltatni fogja az eredményeket. A kicsinyes gondolkodásunk korlátozza Istent. Jobban tesszük, hogyha a problémák idején is Istent felmagasztaljuk, mert akkor a problémák össze fognak zsugorodni a szemeinkben. Most áttérek más igei forgácsokra. 6. pont. A világrendszere. János 15-19. Jézus szavai így hangzanak. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Ne tartozzunk a világrendszeréhez. Ebben a világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. Ez az újjászületettekre vonatkozik. Mi a menny királyságának a polgárai vagyunk, és Krisztus nagyköveteiként tartózkodunk a földön, a menny képviseletében. Nincs szükség a világ segítségére, hogy Isten munkáit végezzük. És vegyük körül magunkat olyanokkal, akik ugyanazzal a hittel rendelkeznek, mint mi. 7. pont. Egy természetfeletti álom. Zsidó 10.39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A Biblia iskola egyik tanára az elhívásával kapcsolatban kapott egy természetfeletti álmot. Isten mutatott neki egy hegyet, hogy azt mássza meg. Elindult a szerpentinen, nagyon óvatosan, mert nem szeretett a mélységbe lenézni. Iszonyodott a mélységtől. Ráadásul nem volt korlát. És ahogy hallott ezen a szerpentinen óvatosan, egyszer csak odaért egy réshez, ami tudta, hogy át tud lépni, de mégis megtorpant, mert iszonyodott a mélységtől. És Isten akkor azt mondta, hogy nézzen hátra. És azt látta, hogy egész a síkságtól föl a szerpentinen körbe-körbe egy nagyon-nagyon hosszú sor áll mögötte. És mivel ő megállt, ezek az emberek, akik követték őt, késleltetve voltak. Mivel látta azt, hogy az ő megtorpanása milyen hatással van másokra, ezért kapott egy belső indítatást, hogy igenis haladjon tovább. Amikor ezt az álmot kapta, ő már pásztorként szolgált, és nem értette, hogy Isten ezt miért mutatja neki. De megmutatta azt, hogy kétféle pásztori elhívás van. Az Úr rávilágított arra, hogy vannak, akik nyájak felé szolgálnak kimondottan, és vannak, akik Krisztus teste felé szolgálnak. Aki nem lép be az elhívásába, az le fog maradni jó dolgokról, és másokat késleltethet. Az emberek a saját döntéseik miatt szenvednek. Mert hogyha nem lépnek be az elhívásaikba, akkor egyrészt maguknak is kárt okoznak, és másoknak is. 8. pont. Fenyítés, ostorozás félreértelmezése. Zsidó 12.5-6. 5-ös vers. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dolgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdolgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Először is azt szeretném mondani, hogy ez egy idézet a Példabeszédek 3. fejezetéből, a 11-es, 12-es vers. És a félre értelmezett versek közé tartozik. Hát a fenyítést és az ostorozást értelmezik fél nagyon sokan, hogy hát milyen Isten az, aki megostoroz bennünket. Először is a fenyítés szót nézzük meg. Ugyanaz a fenyítés szó található a 2 Timóteus 3.16-ban, ezt is el fogom olvasni. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ez Isten igéjére utal, hogy általa fedjen bennünket és tegyen jobbá bennünket. A Bibliában 9 helyen szerepel ez a szó, hogy fenyítés, ami arra utal, hogy Isten folyamatosan megjobbít az igéje által. Tehát ez nem valami bottal való fenyítés vagy ütésre utal. Az ostoroz szónak a jelentése ver, korbácsol, elpusztít. Ez a szó egyetlen egy esetben szerepel a Bibliában. Itt pedig arról van szó, hogy Isten Jézus Krisztusban elvégezte ezt miattunk. Tehát ezeket a ostorozásukat, a verést, a korbácsolást az Úr Jézus Krisztus vette magára helyettünk. Ez egy ilyen rövid kis üzenet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hiszem, hogy a szívetekbe beült ez az üzenet, és áldás volt számotokra, és ti is áldássá tudtok válni mások számára. Áldott és gyümölcsöző hetet kívánok nektek. Amen.
Halleluja. Dicsérjük az Urat Jézus nevében, és köszönöm, mennyei Atyám, hogy te mindig betöltöd a számat a te igéddel, a te beszédeddel a Jézus nevében. Amen. Nagyon fontos számunkra, hogy a szavainkat hogy használjuk. Hogy azok milyen hatással vannak az egészségünkre, a szavaink, és a gyógyulásunkra, és minden helyzetre, hogy milyen hatással vannak a szavak. Van egy gyönyörűséges imádság az ima könyvünkben, aminek az a címe, hogy örködöm a kimondott szavaim felett. A ima könyvünkben 36. oldalon találjuk. Röviden fogjuk az imát elimádkozni, megvallani. Megvan mindenkinek? Köszönjük, Uram, hogy gyönyörű megvallásokat adtál elénk a Jézus nevében, és most megvalljuk ezt az imádságot a kimondott szavaink felett. Kezdjük. Szent Atyám, ma elkötelezem magad neked, Jézus szent nevében, hogy elfordulok az ostoba, üres beszédtől, a buta szavaktól, a helytelen és rossz megvallásoktól, amelyek ellenkeznek az igazi benső valommal. A te igéd szerint a nyelv az, ami megszeplősíti és beszennyezi a testet. A nyelv tűz, a gonoszságnak összessége. Jézus nevében megtiltom a nyelvemnek, hogy megszeplősítse a testemet. Nem engedem, hogy a nyelvem a gehenna tüzétől lángba borítsa az életemet. Jézus nevében elszántam magam, hogy uralkodni fogok a nyelvem felett, és a szavaimat, mielőtt kimondom, megvizsgálom az ige tükrében. Elhatároztam, hogy a pokol az én nyelvemet nem fogja lángra lobbantani. Visszavonom, visszautasítom, és megbánom minden szavam, amelyet valaha is kimondtam ellened, Istenem, a te akaratod és munkád ellen. Eltörlöm az erejét a kimondott hitetlen szavaimnak, és csak igei, hitteteljes szavakra nyitom meg a számat. A szám csak az igazat fogja kimondani. Én Isten igazsága vagyok Jézusban. Isten az életem folyását, a bölcsesség, a bőség, az egészség, az öröm és a teljesség felé vezeti. Minden, amit csak kimondok, tetszésére van Istennek, a mennyei Atyámnak. Megtagadom, hogy tiszta és józan szavakon kívül mást kimondjak. A kimondott igaz szavaimat és igaz cselekedeteimet, a te igazságod és a te üdvösséged erősítik meg. Teljes igyekezettel megőrzöm a számat és a szívemet a gonosztól. A sátánnak nem adok helyet az életemben. A számmal kimondott szavaimban nem leszek kétértelmű, határozatlan vagy tétova. Atyám, a te igéd az első helyen áll az életemben. A te szavaid szellem és élet a számomra. Hagyom, hogy az ige gazdagon lakozzék bennem, minden bölcsességben. Isten képességei bennem megnyíltak az én szavaim és Isten igéje által. Én kimondom a számmal a te igédet. A te igéd élő valóság bennem. Te élsz és munkálkodsz bennem. Ezért büszkén és bátran kimondom, hogy az én szavaim a hit, az erő, a szeretet és az élet szavai. A kimondott szavaim jó dolgokat teremnek az életemben és mások életében is. Mivel én a te igédet választottam, egyben az akaratodat is elfogadom az életemben, és a te szavaid erejével akarom beteljesíteni a te akaratodat Jézus nevében. Amen. És vegyük elő az imakönyvünket minden napon, és valljuk meg a megvallásokat, csodálatos megvallások vannak benne, folyamat, és ezt fogjuk gyakorolni minden alkalommal. itt az Isten tiszteleten is. Amen. Tehát fontos az, hogy a szavak erejéről halljunk, hogy a szavainkat hogyan használjuk. Ha megnézitek itt is a megvallásban, igazából Isten igéjét valljuk meg a testünkre, és megnézitek az ige számokat, nyugodtan a szöveg környezetét is olvassátok el, és hitébred a szívetekben, és igenis megtörténnek, amit a szívünkben Isten betett, és ami még nem látszik valósággá, az valóságot fog ölteni a Jézus nevében. Imádkozunk a zsebkendők fölött. Nyújtsátok ki a kezeteket, a hit kezét Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az itt jelenlevő kenet betárolódik ezekbe a kelmékbe Jézus nevében, és hisszük, hogy az a kenet, ami betárolódott, rátesszük a beteg testekre, és beleivódik, belemegy a beteg testekbe, és gyógyulást hoz, életet, egészséget hoz a testnek a Jézus nevében, ahogy Pál testéről is elvitték a keszkenőket. Ugyanúgy ezekbe kelmékbe is benn van az a kenet, az a jelenlét, és megtörik az iga a kenet miatt, és köszönjük, mennyei atyám, hogy szabadulások is történnek, nem csak gyógyulások a Jézus nevében, mert azt írja Isten igéje, hogy szabaddá válunk, hogyha az igét magunkhoz vesszük a Jézus nevében, és Isten igazsága szabaddá tesz bennünket. Amen. 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 Halleluja. Kedves Ági testvérem,
elmondhatom még a tékozló fiúsat is? Igen, korábban hallottunk tanítást a tékozló fiúról. És van egy olyan rész benne, amikor a tékozló fiú magába száll, mert már éhezik, és már nincs semmije, szó szerint semmije saját magán kívül. Esetleg a remény, hogyha visszatér az atyához, akkor ott be lesznek töltve a szükségei. És amikor már teljesen mélyen magába száll, még akkor is csak a szükségeire gondol. Nem változik át ez arra, hogy az atya szeretetére gondol, és az atya gondoskodására gondol. Nem gondol arra, hogy az atya szeretetből gondoskodik róla. Csak a szükségeire figyel oda. És sokszor az elveszettek is, meg a keresztények is úgy jönnek az Úrhoz, vagy úgy jönnek el a gyülekezetbe, hogy az érdekli őket, hogy a szükségeik be legyenek töltve. Imádkozzunk a szükségeikért, adja meg nekik az Úr azonnal, amire szükségük van. De hálát adok az Úrnak azokért, akik nem csak ezért jönnek, vagy elsősorban nem ezért jönnek az alkalomra, hanem azért, hogy együtt legyenek az Úrral, és dicsérjék, imádják az Urat, és hallgassák meg a tanítást, és nyitott szívvel jönnek az Úrhoz. És igen, a másik a pecsétgyűrű. Amikor az atya a pecsétgyűrűt a fiú ujjára húzta, ez annak a kifejezése, hogy visszafogadta őt a családba, és a családnak a teljes jogú tagja lett a tékozló fiú. Néztem az interneten a pecsétgyűrűről leírást, meg képeket, és találtam olyan régi képet, hogy egy ugyanabból a fényből van a maga a gyűrű, meg a pecsét része is, és rá van, azt hiszem, rá van vésve egy minta. És régen ezt használták a hivatalos szervek, meg ezt használták a családok is, és rajta volt vagy az államnak a jelképe, vagy annak a hivatalos szervnek a jelképe, vagy egy családnak a jelképe. És ezért a pecsétgyűrű azt fejezi ki, hogy visszafogadta a családba az atya a fiát, és teljes jogú tagja lett újra a családnak a fiú. És ugyanígy, amikor Jézus befogadott minket az ő családjába, amikor újjászülettünk, akkor mi is teljes jogú tagjai lettünk Isten családjának. A Szent Szellem elpecsételt minket. És ez is benne volt egy tanításban, hogy az elpecsételés itt azt jelenti, hogy a Szent Szellem résmentesen lezárja a szellemünket, hogy oda semmilyen szennyeződés ne tudjon bekerülni, és ezért hálát adunk az Úrnak. Amen.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te
odaadod
nekem.
Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel. Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak. Halleluja.